Az Energiaügyi Minisztérium kedden késő délután kiadott közleményében jelzi, fokozott figyelemmel kíséri a kőolajszállítások helyzetét. Szorosan együttműködik a külgazdasági és külügyi tárcával, és összehívta a tárca ellátásbiztonsági munkacsoportját a Lukoil ügy miatt. Az orosz olajipari cég ukrán szankciós listára helyezése miatt a Barátság 2 kőolaj vezetéken keresztül jelenleg más cégek szállítanak. Az uniós külügyminiszterek Brüsszel ülésén Szijjártó Péter külügyminiszter jelezte, amíg nem oldódik meg a Lukoil kérdés, addig a magyar kormány blokkolja azt a 6,5 milliárd eurós összeget az európai békekeretből, amelyből az ukrajnai fegyverszállítások ellentételezését fizetnék ki. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint Ukrajnának sem érdeke, hogy leállítsa az olajszállításokat, mert így elveszíteni a tranzitdíjakat, valamint a Szlovákiától és Magyarországtól kapott finomított üzemanyagot is. Holoda Attila energiapiaci szakértővel Nagy Károly beszélgetett.
Úgy tűnik, hogy az Ukrajnán keresztül futó olajvezeték, a Barátság 2 kőolajvezeték azért szállít kőolajat, és talán mennyiségben sem esett vissza, azért, mert a Lukoil egyelőre nem táplálhat ebbe a vezetékbe. Egyrészt vajon miért alakult ki ez a helyzet, másrészt érződik-e az, hogy lesz ennek megoldása, feloldása?
Nagy valószínűséggel az ukránoknak elegük volt abból, hogy olyan cégeknek is befogadták az olaját, hogy azoknak is lehetővé tették a tranzitálását, amely cégek az ukránok nyilvántartása szerint aktívan részt vesznek Putyin háborújának finanszírozásába. Ezért különböző cégeket egy szankciós listára helyezték, ezek között van a Lukoil, ami a mi szempontunkból azért érdekes, mert a Lukoil az egyik legnagyobb beszállítói partnere a MOL-nak, ugye amelyik felel Magyarország, illetve Szlovákia kőolaj ellátásáért és üzemanyag ellátásáért is, és ráadásul a magyarországi feldolgozott mennyiség nagyjából 70%-a Oroszországból érkezik, és ebből az orosz mennyiségből egy jelentős tétel, a Lukoil által eladott tétel, amit a MOL vásárolt meg tőle. Nagy valószínűséggel valami fajta jogi megoldáson dolgoznak a felek, hiszen itt az ukránok kifejezetten azt tiltották meg, hogy az adott cég a szerepeljen mondjuk egy olyan számlán, amelyiknek ők tranzitdíjat írnak ki és számláznak. Nem látták volna jó szemmel azt, hogy egy olyan cég is megjelenjen ebből. Tehát kvázi olyan cégtől fogadjanak el pénzt, még a tranzitdíj címszóval is, amelyik részt vesz Putyin háborújában. De, hogy mondjam, ez egy ilyen kereskedelmi ügyletként valószínűleg megoldható és kezelhető probléma lesz. Ettől nem érkezett jelenleg kevesebb kőolaj a vezetéken, hiszen azt kell tudni, hogy ezek a vezetékek, ezek a nagy magisztrális vezetékek, ezek több termelőnek, több kereskedőnek a betáplált mennyiségét fogadják és juttatják el valamely vevőhöz, tehát önmagában nem lehet kiszűrni a molekulákat, hogy ez most a Lukoiltól érkezett, vagy éppen a Rosneftől, vagy egy nem tudom melyik másik oroszországi olajtermelőtől, illetve hogy melyik kereskedőtől. Itt alapvetően egy elvi döntés született, és ennek megfelelően kizárták a Lukoilt ebből a kereskedelmi lehetőségből. Ettől Magyarország nem kap kevesebb nyersolajat.
Gondolom én valószínűleg közbeiktatnak majd egy export-import céget, vagy valaki átveszi, és névleg ő adja el a Lukoil olaját, akár a Szlovákia, akár Magyarország felé. Ettől független, hogy ez a helyzet kirakult, lát arra esélyt, hogy egyszer csak mégiscsak drasztikusabbat lépnek az ukránok, és nem engedik a szállítást, vagy annyira rá vannak ők is kényszerülve, furcsa, de ugye háborúznak az oroszokkal közben a tranzitdíjra, illetve az esetleges importra, ami visszamegy finomított üzemanyag formájában hozzájuk, hogy nincs ilyen verzió?
Soha nem lehet azt mondani, hogy egy közép-európai geopolitikában, hogy soha nem elképzelhető dolgok nem fognak bekövetkezni. Nem lehet ezt kizárni, hogy akkor későbbiekben bővítik ezt a szankciós dolgot. Azzal együtt, hogy természetesen vannak már ennek a kezelésére megfelelő technikák, hogy ön is említette, valami fajta index, valami fajta kereskedő céget közbeiktatnak, és onnantól kezdve ez már lényegtelen is a kereskedő által betáplált olajként nyilvántartott olajról, hogy az most valamikor valahonnan valamilyen lukkóélos mezőből érkezett, vagy sem. Bár ez tovább szokott gyűrűzni, és akkor kérnek tőlük igazolást, hogy de ez tényleg nem olyan betermelőktől érkezik, amelyek szankciós listán vannak. De én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez kezelhető valamilyen szempontból jogilag. Az, hogy ők kibővítik ezt a listát, hát bármikor is előfordul, de hát hogy én is említettem, hogy egyrészt kapnak elég jelentős tranzitbevételt az ukránok, az is kell, a háborúhoz mindig kell, akár a támadó, akár a védekező oldalon van az ember pénze, mindig szükség van, és hát arról nem is beszélve, hogy ugye ahogyan is említette szintén, elég jelentős az üzemanyag importjuk még az olyan országokból, elsősorban Szlovákia, Magyarország irányából, amelyek a szomszédai, tehát gyakorlatilag adódik, hogy honnan is vásárol olyan üzemanyagot, amelyek elvileg nyilván a gépkocsiknak, a személygépkocsiknak és a mezőgazdasági gépeknek a meghajtására szolgálna, de hát ki tudja azt ellenőrizni, nem kerül ebbe például valamilyen harckocsiba vagy valamilyen harci járműbe. Tehát gyakorlatilag ez a melyik ujjamat harapjam kategória az ukránok szempontjából is. Ezt az elvet időnként felülírja az önérzet, meg a népnek a tartása, vagy éppen egy politikai üzenet. Szerintem ez sokkal inkább egy politikai üzenet volt, mint ahogy nyilatkozott is róla egyébként magas szintű ukrán politikus, hogy úgy kicsit elegük volt már abban, hogy az EU jelentős mértékben beszél folyamatosan ezekről a szankciókról, és folyamatosan a szigorításról beszél. Ugyanakkor vannak még olyan országok, amelyek elég jelentős mennyiségű árbevétellel dotálják Vladimir Putyin rendszerét.
Majd meglátjuk, hogy jogilag ez hogy rendeződik, akár azért, mert a magyar fél kezdeményezett ezzel kapcsolatban valamit, akár mondjuk tényleg cégeket közbeiktatnak. Nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy azért a felek vigyáznak arra, hogy a kőolajvezetékekkel legalább ne történjen semmi gond, de ha akár szabotás, akár bármi más miatt a barátságon nem tudna jönni kőolaj, fel van készülve arra amúl, hogy délről az Adria vezetéken vagy más forrásból ezt pótolja, akár mennyiségileg, akár mondjuk a finomítás technológiát tekintve, mert ugye akkor nem urász kőolaj jönne, hanem Brent típusú.
Ketté kell válaszolni, hogy tudja-e pótolni a mennyiségbe. Elvileg az Adria kőolaj vezetéknek a névleges kapacitása az meghaladja a 10 millió tonnát évente, ez nagyjából fedezi is a MOL két finomítójának, tehát a Százhalombatta és Pozsonyi finomítónak a feldolgozott mennyiségeit. A másik kérdés az, hogy akkor milyen minőségű. Ugye az urali olaj, amit ugye alapvetően orosz olajként definiálunk, de ez egy kevert minőségű olaj, tehát ahogy említettem is, rengeteg termelő több ezer mezőről táplál be a vezetékbe, és a végén kialakul egy ilyen bizonyosan jól beazonosítható kéntartalmú, viszkozitású, sűrűségű olaj, ezt hívjuk urali olajnak. Ugyanakkor a piacon, vagy mondjuk azon a vezetéken, ami az Adriai tengertől érkezik a Százhalombattai finomítótól, nem csak Brenti olajat, sok egyéb más olajat lehet vásárolni. Ezek között a sok egyéb más olaj között vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak akár az urali olajnak a minőségi mutatóira. Nagyjából 50 különböző típusú olajjal kereskednek a világban, kezdve az egészen rossz, nagy viszkozitású venezuelai olajtól, egészen a könnyű arab, vagy könnyű perzsa, vagy éppen nehéz perzsa olajig. Ezekből vannak olyan, legalább 8-10, amelyik pont olyan minőségi mutatói tekintve, mint az urali olaj. Arról nem is beszél, hogy a tengeri orosz olajszállítás az még mindig adott, tehát hogyha a vezetéken valami ok folytán tényleg meghiúsulna a továbbítása, még mindig van arra lehetősége a MOL-nak, hogy mondjuk tengeri olajszállításba urali típusú olajat vásároljon, és azt az adriai vezetéken érje, vagy hozza föl a Százhalombattai és a pozsonyi finomítóba. Itt azért lényeges egyébként a minőség, mert a magyar finomító és a szlovák finomító, ugye mind a kettő a MOL-nak a tulajdonában van, azok az urali típusú olajra vannak optimalizálva, de ez nem azt jelenti, hogy másfajta olajat nem tud feldolgozni, csak más lesz a kihozatala. Az optimalizálás az egy pénzügyi és minőségi optimalizálás, a lehető legnagyobb kihozatalt így tudják elérni. Ezzel együtt a MOL már 2022-ben jelezte, hogy elkezdte növelni annak az arányát, hogy más típusú olajat is legyen képes feldolgozni a finomítója. Ez most körülbelül nagyjából 30% a teljes finomítói kapacitásnak, tehát már 30%-ot most is képes más olajból. Én azt gondolom, hogy ez egy megállíthatatlan folyamat, előbb-utóbb el fog jutni oda a MOL is, hogy több különböző típusú olajfeldolgozására alkalmas lehet maga a finomító, a finomítói technológia, mint említettem még egyszer, bármilyen olajat fel tud dolgozni bármelyik finomító, csak más lesz a kihozatali eredmény. De hogy példaként mondjam, egy nem túl messze lévő finomító, ugye az osztrák sleháti finomító, az jelenleg 8-9 különböző típusú olajat dolgoz föl. Azt nem gondolhatja senki, hogy az osztrák vegyész mérnökök és vegyi gépészek azok okosabbak, mint a mieik. Mi is meg tudjuk ezt csinálni, csak természetesen itt üzleti megfontolásból erre volt optimalizálva a rendszer.
Az elmúlt percekben Holoda Attila energiapiaci szakértőt hallották. 8 óra 54 perc van, hamarosan jövünk a friss hírekkel, 9 órakor is nyitjuk a tőzsdét is, maradjanak velünk.